Isten tiszteletünk elején a 189. dicséretünket énekeljük. Így kezdődik e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, az első 13 versben.
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívükbe fogadóin és megtartóin. Gyertek, imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked kereszt halálodat, feltámadásodat és a pünkösdöt, amióta legbelső énedet, lelkedet is megosztod velünk. Veled egy test és egy lélek lehetünk. Ő az, aki elpecsétel bennünket az atyának. Identitás tudatunkat adja, hogy királyi gyermekek vagyunk. Erővel és hatalommal segít a bűnnel szembeni harcunkban. Köszönjük, hogy általa lehetünk itt ma egységben, közös örömben és szeretetben. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, elevenítsd a csüggetőket, erősítsd meg a gyengéket. Áld meg a te ígédet néped életében, kérünk. Amen.
A bűnbocsánatról szóló ígéretet a pünkösdi történetből olvasom. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 370. dicséretünk második versét énekeljük. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, itt van található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, annak a 8. versében. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a föld legvégső határáig. Testvérem, olyan korban élünk, ahol az a jellemző, hogy fogynak az energiakészleteink, és ezért folyik a nagy harca hatalmak között. A régi készletek fogytán vannak, az újakat meg még nem aknáztuk ki, vagy nem igazán tudjuk kezelni és kézbe tartani. és hatalmas fáradozások, hogy igen, beruházni, elkészíteni akár valahol egy ilyen fúrótornyot, de azt gondolom, hogy nem kell ilyen nagy léptékben gondolkodjunk, mert kicsiben is ezt lehet átéljük saját tagjainkban is. Már reggel, hogyha felkelünk, akkor lehet, hogy úgy ébredünk, én szoktam így ébredni, bocsánat azoktól, akik nem, hogy már reggel fáradt vagyok, hogy kell az a kávé, kell az energiaital, egy kis besegítés, mert tagjaimban érzem azt a gyengeséget, és sokszor lehet, hogy azt éljük meg, hogy már arra sincs erőm, hogy úgy kéljek fel, hogy reggel kézbe tudjam venni a Bibliát, vagy legyen időm csendességre imádkozni. Rohanunk, sietünk, fáradtak vagyunk testileg, lelkileg, és közben pedig hordozzuk az életnek a terheit, a megélhetés, a gyereknevelés, a család, vagy éppen egészségi gondok, annyi minden, annyi mindenkihez kell közben alkalmazkodni, és nincs erőnk erre. És végképpen nincs erőnk arra, hogyha valami célunk, álmunk van, azt utána meg tudjuk valósítani, vagy nincs erőnk arra, hogy megálljunk egy kísértésben, ha egyáltalán észrevesszük már azt, hogy mi a kísértés, mert lehet, hogy fel se tűnik, és inkább olyan dolgokat teszünk, amik lehúznak és elszívják a maradék erőt, és nem felemelnek. Bocsánatot kérek azoktól, akiknek nem kérdés, az erős testvérektől. Az erős testvérek imádkozhatnak a gyengékért, és hálát adhatnak, hogy az Isten megtartotta az ő erejüket. De sajnos az a tapasztalatom, hogy egyre inkább kérdés ez, hogy hol van az erő. Megnéztem a bibliai szójegyzetet, hogy hol szerepel benne először az erő szó, és láttam, hogy rögtön ott van a bűnesetnél, amikor elveszett az erő. Onnantól kezdve az ember már nem az erős ember, hanem a bujdosó és vándorló ezen a földön, és a föld nem adja meg a termő erejét, keményen meg kell dolgoznia, meg kell küzdenie minden eredményért, minden gyümölcsért. És mi már ebbe az erőtlenségbe születtünk bele, és még a magát erősnek gondoló embernek is szembesülnie kell ezzel, hogy igen, erőtlenek vagyunk, ha máshol nem, akkor az életünk utolsó állomásán minden bizonnyal. És az életünkbe keressük ezt az elveszett erőt, és ezért van az, hogy tényleg kartonszámra fogynak az energiaitalok, nem gondolunk közben azok káros következményeire, hogy ezért szedjük be marék számra a bogyókat, hogy erősek és egészségesek legyünk. És ezt az erőt keressük szellemi, spirituális élményekbe is, rossz élményekbe is, amiket az ördög kínál nekünk számtalan formában, és bedőlünk az ellenségnek, mert csak a hiányainkat és erőtlenségeinket érezzük, azt meg elrejti az ördög, hogy ez nekünk utólag mibe fog kerülni. Erővel kecsegtet, de utána még azt a maradékot is elveszi, ami van. Honnan vesszük az erőt? Egyáltalán nem mindegy, hogy erre a kérdésre mit válaszolunk, és ez Pünköst kérdése is. A pünkösdi történetben olyan szemléletesen írja le Lukács, hogy szinte magunk előtt látjuk az eseményeket, a szereplőket, hogy Jézus mennybe menetele után együtt maradnak a tanítványok, összejönnek egy jeruzsálemi lakásba naponta, de még félénkek, erőtlenek, nem mernek mozdulni, de egyszerre valami történik velük, megelevenednek, kezdenek új nyelveken szólni, amit eddig nem ismertek, kimennek a forgalmas utcára, ahol ott van az ünnepi összesereglett sokaság, és a város főterén elkezdenek bizonságot tenni mindarról, amit ők 3 éven keresztül Jézus követésében átéltek. Péter pedig beszédet mond az Úr Jézus Krisztusról, bebizonyítja, hogy ő a megígért messiás, hogy hogyan halt meg értünk az Úr Jézus, hogyan támadott fel, ment fel a mennybe, és Péter itt nagyon szép, hatásos igehirdetést mond el, minden a helyén van benne, helyén vannak benne az ószövetségi idézetek, helyén van benne a hallgatóság bevonása, megszólítása, és előttünk ebben az igehirdetésben már egy erős Péter van, persze az Úr Jézus Krisztus, akit felemel, és akit dicsér, és akiről beszél, az Úr Jézus ereje, de ugyanakkor a félénk, bátortalan emberből látunk egy határozott, bátor embert, aki nem fél attól sem, hogy itt bűnbánatra szólítja fel a tömeget. Tehát hatalmas erővel prédikál, és akik hallották ezt az ige hirdetést, megtértek, megkeresztelkedtek, és megalakult az első gyülekezet. És én csak ámulok-bámulok egy ilyen hatékonyság, eredményesség láttán, és utána tudjuk a folytatásból, a többi fejezet alapján, hogy igen, ezek az emberek erősek is maradtak, mert ahova mentek, vitték tovább az igét, hazamentek és tudták ugyanazzal az erővel tovább adni, az ő ajkukon is erővel hangzott a bizonságtétel. Nem fogyott el az erő, hanem tőlük terjedt tovább, és Péter, aki megtagadta, az ezután már kőszikla, aki nem inog meg, aki állja a próbákat, állja még a börtönt és a támadásokat is. És tulajdonképpen annyi történt, hogy beteljesedett rajtuk Krisztus ígérete, amit mondott, hogy vesztek erőt, miután eljön a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. Igazából ők erre vártak Jeruzsálemben. Jézus akkor már nincs velük, de megígérte, hogy ott lesz lelke által, sőt azt ígérte meg, hogy bennük lakozik, nem csak, hogy ott lesz közöttük. A Szentlélek belülről formálta át őket, és adott nekik erőt. Azzal tudnám szemléltetni, hogy szinte rákapcsolódtak a lélek erejére, rákapcsolódtak egy akkumulátorra, és ez nem úgy működött, mint ahogy mi vagyunk a mobiltelefonjainkkal, hogy igen, egy darabig használjuk, aztán egy idő után lemerül, és újra rá kell kapcsolni, újra fel kell tölteni. Az akkumulátor a tanítványokba belülről kezd el hatni, beültetett. Tehát belülről kapják az Isten lelkét, kapnak indítatást, szavakat, bátorságot, és utána nem kellett újra és újra rákapcsolódni, mert ott volt velük maga a Szentlélek, Istennek az ereje. Hogyan lehet miénk is ez az erő? Először is azt szeretném nagyon vastagon aláhúzni, hogy itt nem személytelen erőről van szó, hanem személyről. A Szent Háromság Isten harmadik láthatatlan személyéről, a Szentlélekről. És mivel ő hatalmas úr, ezért nem lehet nekünk megszerezni, birtokolni, megvásárolni, vagy szolgálatunkba állítani, mert nem egy mesebeli dzsin, hanem ő a hatalmas úr. Nem lehet belenevelni a legokosabb emberbe sem, és nem lehet kikényszeríteni sem. Ajándék. Akik Jézus Krisztust befogadták, azok kapták a Szent Lelket vele együtt. És onnantól kezdve már nem kérdés az, hogy vettél-e Szent Lelket, mert az az ember boldogan vall az ő hitéről, megtéréséről, arról, hogy mit tett vele az Úr. Tehát a Szentlélek képviseli benne, bennünk az Isten országát, összeköt magával a mennyel, az élő Istennel. Ha az életemet így letettem Jézus kezébe, ha odaszántam magam neki, akkor folyamatosan kérhetem is azt, hogy vegye át az uralmat az egész életem felett, ő legyen az életem királya. Ez az én oldalam, de igazából ezt is az Isten Szent Lelke végzi el bennem. Tehát ő vesz kézbe, ő formál át. A tanítványok itt tulajdonképpen nem tesznek semmit, együtt vannak, egyszerűen várják Jézus ígéretének beteljesedését, ott maradnak Jézus szava szerint. Az az ember kapja a Szent Lelket, aki oda figyel rá, várja annak beteljesedését, az Isten ígéreteinek beteljesedését az életére nézve, és kapja a lelket, és vele együtt az erőt. És ez egy hitbeli folyamat is a hívő ember életében. Tudom, hogyha megtörtént, és hogyha engedek neki, akkor tapasztalni is fogom az erejét. Amennyiben az engedetlenség útját választom, akkor erőtlen fogok maradni. Ez nem azt jelenti, hogy a Szentlélek már nem él bennem, hanem azt, hogy megszomorítottam. Tehát a Szentlélek ereje az mindig a jelen időben hat az életünkben, mindig a mában, mindig az aktuális szolgálatainkban, a kísértéseinkben, mindig a mai napomban nyilvánul meg. Ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy a megtért hívő embernek is szüksége van a lélek erejére naponként, hogy igen, vegyem, kapjam ezt az erőt. És az, hogy egyszer megtértem, az nem garanciája annak, hogy én ezentúl mindig erős is maradok, mindig meg fogok tudni állni a kísértésekben, hanem erőre van szükségünk naponta, olyan napokon is, amik eseménytelennek, akadálymentesnek látszanak. Akkor is az Isten erejéből tudunk csak élni, bár csak vágynánk erre az erőre, a Szentlélek jelenlétére, kiteljesedésére az életünkbe, és bár csak alázattal és imádsággal tudnánk odaállni naponta az Isten színe elé, és kérni, könyörögni ezt az erőt, hogy beteljesedjék az ígéret. Bár csak el tudnánk mondani minden nap imádságunkban, hogy itt vagyok, Uram, várom az ajándékaidat, és köszönöm, hogy megadod azokat, hogyha elérkezett az idő, mert magunkba tehetetlenek vagyunk. Állítólag a verebek azok önerőből tudnak repülni. Hát nem tudom, hogy ez hogy működik, biztos van közöttünk olyan, aki ezt ennél jobban tudja, de az tény, hogy a verebek nem tudnak messzire repülni, nem tudnak messzire jutni, a költöző madarak pedig igen-igen nagy távolságot is át tudnak szelni, mert vitorlázva haladnak a szárnyaikkal, ráhagyatkoznak a légáratlatokra, és a sasok is nagy magasságban még körözni is képesek. Az ószövetségi ígéret így mondja, hogy nem hatalommal és nem erővel, hanem az én lelkemmel. Hát azt akarom ezzel a madaras példával mondani, hogy az a mi erőnk, hogyha ráhagyatkozunk a Szentlélek erejére, és hogyha az ő ereje visz bennünket tovább, akkor jutunk előre. És akkor nem kell nyögni, nem kell beleizzadni, nem kell erőlködni. Isten adja az ő lelkét akkor, amikor akarja, és úgy, ahogy akarja, várhatjuk, könyöröghetünk érte. Tehát a pünkösdi örömhír ez, újra mondom, hogy lehet várni, kérni az Isten lelkét, az ő lelkének erejét, hogy újítsa meg az életünket, hogy emeljen ki mélységeinkből, ébresszen fel kábaságunkból, és mutasson utat a sötétségeinkbe. De mit jelent a léleknek az ereje az életünkbe? Először is teremtést jelent, tehát így kezdődött minden, hogy az Isten lelkével teremtett, az Isten lelke lebegett a vizek felett, a káoszból rend lett, a megfoghatatlanból megfogható lesz, a láthatatlanból látható lesz. Tehát a teremtés és az újjáteremtés is egyedül a Szentléleknek a munkája, ezt jelenti elsősorban a szívünkben, az életünkben, ő munkája hozzá a vágyat is, ő munkája az imádságot is, és ő eleveníti meg a mi halott lelkünket, a hallgatott igék által. Tehát Isten szent lelke ülteti el az ige magvakat a szívünkbe, az Isten ígéreteit. Tehát ha az ő lelkének ereje munkálkodik a szívünkben, akkor így munkálkodik, hogy az ige magvakat elülteti, és ad hozzá reménységet is, hogy ezeket az igéket, ígéreteket ne felejtsük el, ne essen ki a fejünkből, hanem ha telik is közben az idő, várjuk ezeknek az ígéreteknek a beteljesedését. És a Szentlélek eleveníti meg az igét is, amikor így hallgatjuk, ad igét egyáltalán, amit el tudok mondani, de akkor is, amikor olvasom otthon, csendességemben, akkor is a lélek eleveníti meg, hogy az olvasott, az több legyen egy betűhalmaznál, vagy szóözönnél. Ha bennetek van annak lelke, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus Jézust halottaiból feltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is, bennetek lakó lelke által. Ez az Isten ígérete. Tehát a teremtés, az újjáteremtés. És ez az új, ez azt is jelenti, hogy akkor új utakra vezet bennünket, olyan új utakra, amiket mi nem tudunk kigondolni, nem tudunk előre megtervezni, hanem ez az ő munkája, ez az ő vezetése. És a Szentlélek akkor beleszerkezt bennünket abba a láthatatlan egységbe, ami Krisztus valóságos teste itt a földön, az egyházba. A Szentlélek érleli azután a szívünkbe a jó gyümölcsöket is. Tehát én magam képtelen vagyok rá. Képtelen vagyok az igazi szelídségre, a kemény szeretetre, a hűségre, az álhatatosságra, és még folytathatnám a sort itt a Szentlélek gyümölcseivel, de a lélek ezeket megérleli. Tehát átformál, Krisztushoz tesz hasonlóvá, És megszabadít a megkötözöttségeimből is. Tehát az erő, ez az erő szabadító erő is a szívembe. És ez az erő jelent meg, amikor a Vöröstengeren is átkelt a nép. Úgy mondja ott az ige, hogy Isten nagy erővel és kinyújtott karral szabadította meg őket. És ez az erő jelent meg Jézus Krisztus feltámadásakor is, az Isten ereje, a lélek ereje. És a mi életünkben is így jelenik meg a lélek ereje, hogy megszabadulunk a bűneinkből, a megkötözöttségeinkből, saját természetünkből. És a Szentlélek adja utána az erőt a terhek hordozásához is, a szolgálatokhoz, a tanúságtételhez, ahhoz, hogy a kísértéseikben meg tudjunk állni. És milyen célra adja Isten az ő erejét? Úgy mondja itt az ige, röviden összefoglalva, hogy tanúságtételre adja, hogy bizonságot tehessünk a világ előtt, hogy ki a mi Istenünk, hogy ő mennyire szeret, hogy annyira, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A tanú azt mondja el, amit látott, amit megtapasztalt, nem azt, amit megtanult könyv nélkül. És a tanú kockáztatja még az életét is, azért, hogy elmondja a rábízottakat. Ugyanígy van ez az Isten erejével is, hogy arra adj az Isten, hogy tanúságot tegyek róla, hogy neki szolgáljak. A lélek erejével én nem fogom legyőzni az ellenségemet, hanem szeretni fogom az ellenségemet, és áldást mondok rá, és imádkozni kezdek érte, és bizonságot teszek neki. A tanúságtételben benne vannak a szavak, és ugyanakkor benne van a hiteles, engedelmes életem is, ami többet beszél és messzebbre hangzik, mint a szavaim. Szentlélek által utána képes vagyok engedelmeskedni, tehát hogy milyen célra adatik tanúságtételre, engedelmességre, hogy megmaradjak a keskeny úton. Az emberek aztán ízlelik az életem fájáról a jó gyümölcsöket, és ez a legjobb reklám, úgymond, mai szóval, hogy érzékelik a változást, amit az Isten szent lelke vitt végbe bennem, és ez kívánatos lesz. És a Szentlélek ereje adja azt is, hogy képes legyek megbocsájtani, sőt irgalmazni a másik embernek, aki vétkezett ellenem. Felszabadít arra, hogy másokra figyeljek, másokért éljek. És látjuk ezt az első tanítványok életéből, hogy már nem féltik magukat, hanem szabadon szólnak Jézus Krisztusról. A másik ember üdvössége fontosabbá lesz, hogy igen, neki is meg kell mutassam az életnek az útját, az Úr Jézus Krisztust. A végén egy igével fejezem be az Efézusi levélből, és ezt kívánom, ez a pünkösdi kívánságom is leginkább a gyülekezet felé, hogy ezt éljük meg, és ezt teljesedjen be rajtunk. Ezért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. Amen. Az Isten igére válaszként a 197. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Köszönjük azt, drága Urunk Istenünk, hogy beteljesítetted az ígéretet, és elküldted szent lelkedet. Elküldted, hogy mi hozzád érjünk, hogy rád találjunk, hogy foghatóvá legyen mindaz, amit te adsz nekünk, mindaz, amit szólsz, az ige és a te ajándékaid. Dicsérjük és magasztalunk, Urunk, a lélek munkájáért, amit folyamatosan végez itt a földön, bennünk a gyülekezetben. Áldunk és magasztalunk az újjáteremtésért, áldunk és magasztalunk az erőért, ami benned átélhető. Urunk, bocsásd meg erőtlenségeinket, bocsásd meg, amikor a magunk erejével akarunk előre haladni, vagy éppen országodat építeni. Lehetetlen vállalkozás. De köszönjük, hogy nem lehetetlen, amikor rád hagyatkozunk, amikor te vezetsz ebben bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy formálódjon az életünk lelked által. Könyörülj rajtunk, hogy használhatóvá is legyünk a te szolgálatodra. Bocsásd meg, amikor hamis tanúk vagyunk. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem tudunk rád mutatni. Add, hogy az életünkből meglássanak téged. Szavainkból meghallják a te hívó szavadat. Szeretetünkből megérezzék a te szeretetedet. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a teher alatt roskadozókat. Hadd éljék meg te vigasztaló lelked valóságát, és azt az erőt, amit te tudsz adni. És dicsérünk, hogy annyit adsz, amennyi minden napra szükséges. Áld meg, kérünk, a csendben elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.